Szabó Detti és Ákos tanúságtételét hallhatják. A beszélgetést Prontfai Vera készítette.
Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió stúdiójában Szabó Bernadettet és Szabó Ákost, akik testvérek, és itt az imént említették nekem, hogy négyen testvérek. Önök hányadikak a sorban?
3-4, tehát a vége.
Még van két nővérük, és ők élnek, ha minden igaz.
Az egyik Németországban, a másik Olaszországban.
Akkor nagyon szerteszét vannak Európában. Az édesanyjuk miatt kerültünk igazából kapcsolatba. Mi az, ami így az édesanyjukról a leginkább érdekes lehet azok számára, akik nem ismerték őt?
Hát ő irodalmár volt, tehát az határozta meg az intellektuális tevékenységét. És hát a négy gyerek, mondjuk ez a két fő program, azt lehet mondani az életének a két fő programja.
És mint irodalmár, ő mit csinált, vagy mi volt az ő hivatása?
Tudom jobban elmondani, a Helikonnál volt szerkesztő, azt tudom, az akadémia könyvtárában dolgozott.
Irodalomtudományit nézett.
Bocsánat.
Igen, meg angol-francia szakos tanár volt eredetileg.
Akkor elég sok minden elfoglalkozott ő is.
Igen.
A gyerekek mellett.
Hát, igen.
Pár héttel ezelőtt írtak a Mária Rádiónak, vagy Ákos írt egy levelet a Mária Rádiónak, hogy az édesanyjuk meghalt. Hány éves volt pontosan?
95.
95 évesen. Hogy nagyon fontos volt az ő életében a Mária Rádió. Mikortól volt, vagy vált fontossá? És ezen mit értsünk konkrétan?
Ő neki zöld hályog volt a szemén, tehát nagyon szeretett olvasni régen, de hát aztán egyre kevésbé tudott szegény, és akkor mindig rádiót hallgatott, és mikor elindult a Mária Rádió, akkor nagyon örült neki, mert hát Szűz Máriát nagyon tisztelte, és akkor nagyon sokat hallgatta, főleg amikor már a végén, amikor már egy öreg otthonban élt, Pilis Csabán, és akkor ott... Hát voltak barátnői, akikkel beszélgetett, de azért nagyon sokszor visszavonult, és akkor a Mária Rádiót hallgatta, és az nagyon-nagyon sok lelki örömöt okozott neki.
Hát egészítsem ki, hogy a prioritások odáig fajultak idézhelyelbe, azt mondom, hogy például nem lehetett fölhívni, hogyha olyan műsor volt a rádióban, ami őt érdekelte, akkor kész, akkor letette a telefon, szóval beszólt, hogy majd később, és szóval az volt a fontosabb. Nagyon, hát ahogy csökkent ugye a látás, meg a hallás is sajnos, de azt még a fülhallgatóval tudta kompenzálni, egyre jobban rá volt utalva az hangi információra, és hát a másik oldalról én azt teszem hozzá, én valamennyire én is hallgatom a Mária Rádiót, hogy az emberben kialakul egy olyan partnerség valahogy, hogy úgy érzi, hogy a társam a rádió, ami onnan jön. És hát ez benne nagyon erősen kiépült.
Akkor az édesanyjuk egy vallásos, mélyen vallásos ember volt. Önök ezt kisgyermekként hogyan élték meg? Ugye gondolom, amikor önök még kisebbek voltak, akkor ez azért egy nehéz
hát az volt,
dolog
az
volt.
Az a kettős nevelés időszak, az hogy mondjam, szóval otthon teljesen egyértelmű volt a helyzet, és jó, azért a iskolai hitanra is elküldtek minket, tehát beirattak szép szabályosan. De hát ugye onnit kapta az ember a másik oldalt, hogy mondjam, teljesen magától értetődő volt otthon a vallásosság, tehát nem tudok én most semmilyen mondani, hogy így. Szóval az élet része volt, és kész, mint a minisztrálás, meg a teljes liturgián való részvétel, és a többi, szóval.
És hát önök, mint gyerekek, sosem térültek el így a kamaszkorukban, vagy a fiatal koruk elején?
Hát, hogy igazából nem. Azt mondanám, bennem magam nevében tudok csak beszélni. Volt egy időszak, amikor elkezdtem a Tőkét olvasni, meg hasonló, de nem szembefordulva, egyszerűen érdeklődésből nézik meg, mit mond más, és milyen a világ. Hozzatartozik, hogy én az általános iskola után elmentem Esztergomba a ferencesekhez, úgyhogy szóval eléggé védett úton haladtam, tehát nem nagyon jött szembe senki.
És a többiek?
Minden ilyen egyházi gimnáziumba jártunk. A nővéreink a patronába, én meg a Szentendrei Ferences gimnáziumba.
Én is oda jártam, úgyhogy fogadunk. Kinek az osztályában érettségizett?
Luchter Handirén.
Akkor ezek szerint az életüket végig, az önök életét is egy vallási közösség, vallásos közösség végig kísérte. És az édesanyjuk is tartozott valahová, akár ilyen egyházközségi, akár más típusú?
Hát ő a Szent Margit gimnáziumban érettségizett annak idején, és azóta tartotta a kapcsolatot a margitosokkal.
És az édesapjuk?
Ő pedig az érseki gimnázium, nem tudom, hogy az most micsoda, oda járt.
Ő mivel foglalkozott az édesapja?
Ő gépészmérnök volt.
És ő is gondolom támogatta ezt a, ezt a hát négyen testvérek vallásos. Tehát, hogy azt keresem, vagy azt próbálom megfogalmazni talán itt a hallgatók számára, hogy az, hogy valaki felnevel négy gyermeket, él 95 éves koráig, gondolom, hogy a házasságuk is jó lehetett. Mi volt itt a titok, vagy mi volt az ő titka? Azért a mai világban ezt nagyon nehéz következetesen végigcsinálni. Igaz, hogy, hogy korábban sem volt azért egyszerű, csak másként volt talán nehezebb ez az út. Az édesanyjuk mesélt önöknek nagy vallási élményéről, tehát volt neki valami olyan dolga, amit sokszor így felemlített, hogy na igen, amikor ezt és ezt így megtapasztaltam, vagy átéltem.
Hozzá kell tenni, hogy, hogy az ő gyerekkor azért elég nehéz volt. Ezt nem tudod jobban, de mindesetre az édesapja református volt, édesanyja volt katolikus, őt viszont 5 éves korában elvesztette. Akkor a nagymama nevelte, aki egyébként szintén katolikus,
gondolom. Katolikus volt, igen.
Hát, hogy mondjam, az sokkal viharosabb volt, mondjuk. Kimerem mondani, mint a mi gyerekkorunk, annak 50-es, 60-as évek, nem, az sem volt egy nyugodt, de hát ez, ez inkább családilag volt összetettebb, fogalmazok is szépen. Meghatározó volt az említett Szent Margit gimnázium kollégiummal együtt, bent lakó volt végig, azt hiszem.
Igen.
Úgyhogy amit ott kapott, az, az volt a, szerintem a meghatározó is, talán azt lehet mondani.
És az édesapjukkal ők hol találkoztak, vagy mikor találkoztak?
Ismerte egymást a két család.
Ja, szüleim?
Igen.
Ismerték egymást a családok. És hát aztán úgy találkoztak.
Igen, mert szóval... hogy az érdeklődési körük az azért úgy jelentősen eltért, tehát hát ezért gondolom, hogy igen.
Az egy ilyen családi anekdóta, hogy, hogy apukám egész kis baba volt, míg anyukám, és akkor rámondta, hogy ő lesz, őt akarom feleségnek.
Hány évkor különbség volt között?
3.
Akkor nem is olyan sok. És az önök életében volt-e meghatározó vallásos, vagy ilyen hitbeli élmény? Amikor ugye egyértelműen kézzel fogható dolog volt, hogy az, ami történt, ez nem egy emberi történés, vagy nem az embereken múlt, vagy függött, az emberektől függött.
De erre én elég óvatosan válaszolok, mert szerintem a fő gond az, hogy nem veszük észre. Történnek az események, és be tudjuk véletlennek, meg szerencsének, meg mit tudom én, nem vagyunk hajlandók figyelembe venni, hogy, hogy van egy irányító erő, aki azért ott van a háttérben. Én egyszerűen elfogadom alaptényként, hogy, hogy hát nem véletlenül történnek a dolgok úgy általában, és...
Hol dolgoznak, vagy dolgoztak? Mi a hivatásuk?
Hát én eredetileg olasz szakot végeztem a bölcsészkaron, és hát dolgoztam többször több könyvtárban is, és aztán végül is a pápai missziós műveknél kötöttem ki. Ott vagyok titkárnő, és ott jól... Jól érzem magam.
És hogyan került oda?
Hát édesanyám ismert egy kedves hölgyet, aki ismerte Sebastian atyát, és akkor, mikor Sebastian atyát kinevezték ide igazgatónak, akkor ez a hölgy mondta anyukámnak, hogy titkárnőt keres Sebastian atya, és akkor én akkor lettem munkanélküli, és akkor így behozott engem oda.
Ez hány évvel ezelőtt volt?
Hát 16.
Körülbelül amikor a Mária Rádióan indult, 16, 17 éve. És Ákos?
Ezzel szoktam én szembeállítani, hogy ugye húgom a Jóisten megbízásából dolgozik, lehet mondani. Én meg az ördög megbízásából dolgoztam. Teljesen véletlen egyébként. Maradok csak az utóbbi 20 évnél, nem kell az egész kacskaringó. minden esetre ki voltam Németországban, és a frankfurti bőrszén, lehet ezt így mondani?
Igen, tőzsde, igen.
Ott dolgoztam, nem értek semmit a pénzhez, tehát teljesen technikai.
Ez most így nem hiszem el ezután.
De tényleg, én egyszer próbálkoztam értékpapírokkal, minden elment kész, nekem abból elég volt. Teljesen technikai oldalon, tehát most már minden programok futnak, azokat üzemeltettük, fejlesztettük, teszteltük, mit tudom én, tehát ilyen értelemben én tényleg tartalmilag semmit nem értek hozzá. Annyira próbáltam megérteni, hogy legalább a felhasználókkal tudjak kommunikálni, tehát megértsem, amit ők akarnak, meg ki tudjam szolgálni, de ugye azon dolgoztunk, hogy pénz, 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 és még több pénz. Borzalmas világ, tehát ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, és bárki hallja, az adja tovább, hogy tényleg apukám rettenetesen utálta a pénzt, és én azt annak idején soha nem értettem, hogy miért, hát ez kell az élethez, meg azért lehet jó dolgokat venni, meg mit tudom én. Ma már megértem, a pénznek a szemlélete, amikor a pénz ural engem, az borzalmas. És az arra nagyon kéne vigyázni. Ezt közvetítette nekem, szóval tényleg ott megismertem ezeket az embereket, akiknek másodpercek alatt milliók mennek át a kezén, meg mit tudom én, hogy szóval az egy borzalmas világ.
Hány évig dolgozott ott?
Több mint 20.
Miért nem hagyta ott?
Mert örültem, hogy van munkám, nekem nem nagyon volt válogatási lehetőségem, viszonylag elfogadhatóan volt megfizetve, nem... Én drukkoltam mindig, hogy meghosszabbítsák a szerződésemet, sokáig önállóként voltam, tehát ilyen 6 hónapos szerződésekkel éveken keresztül, vagy 3 hónap, vagy mit tudom én, úgyhogy én örültem, hogyha megvan kész, és...
Az édesapja világképéből így most megtudtunk egy kis szeletet itt a pénzhez való hozzáállás.
Ez még meghatározó volt, igen.
Igen, az édesanyjuk életében a vallásosság mellett mi volt még esetleg hasonló, ami úgy eszükbe jut, amikor rá gondolnak?
Babis Mihály, mondjuk nekem ő első, aki eszembe jut, szóval aztán szerette a irodalmat, költészetet. Ezt merném így kapásból mondani, nem tudom, egészíts ki, hogyha...
Igen. Több nyelven beszélt, latinul, németül, angolul, olaszul, franciát is tanult, hát ez aztán lassan kikopott, de azért többit.
Akkor ő igazi polihisztor volt egyébként.
Igen.
És akkor önöknek olvasott Babits verseket, vagy gyerekverseket, meséket? Melyik volt a kedvenc verse?
Most nem mondja a kieség, nekem a Jónás jut eszembe, csak nem tudom, mi a címe.
Jónás imája.
Jónás könyve.
Jónás imája. Igen.
Jónás könyve, és azon belül Jónás.
Igen, azt szerette.
És örül a Jónás mód felett a töknek erre már.
Igen. Van-e valami olyan meghatározó családi élményük így a gyerekkorukból, amire nagyon szívesen emlékeznek vissza?
Hát én egyértelműen azt mondom, hogy a karácsonyok fantasztikusan gyönyörűek voltak.
Hogy zajlott önöknél?
A Jézuska jött sokáig. Amíg lehetett, jött a keresztmamám, ő tulajdonképpen nekem ki volt a nagynéném, nem?
Dédnagynéni.
Tehát a nagyszüleim szintjén testvér. Meg jött még két másik rokonnéni, tehát valami kis családi együttlét, de a lényeg az, hogy bezárt szoba, szépen énekelve, várva délután, vagy nem tudom mennyire menjek részletekbe, vagy...
Nyugodtan.
De hozzá kell tennem, hogy az egész előkészülés, szóval apukám ebben óriási mester volt, az ünnepeket, meg a családi együttest érzelemmel, tartalommal megtölteni, az valami tényleg fantasztikusan csinálta. Ez leginkább az ő műve volt, a Mikulástól a karácsony, a húsvét, a születésnapok, névnapok, szóval tényleg egyik szebb, mint a másik. És akkor visszatérve a karácsonyra, akkor valamikor megjött a Jézuska, akkor volt egy kis ima, meg evangélium olvasás, meg régen még nagypapám mondott egy kis beszédet, amíg megvolt. Ő a édesanyám apukája, ő lakott velünk.
És mi az, amit az édesanyjuk személyiségéből így tovább visznek az életükben?
Segített a másikon, tehát... és mindig mindenkihez kedves volt.
Nekem mondjuk az irodalom szeretete az eredmény minimális is, de minden esetre szóval az biztos, hogy belejátszik az ő hozzáállása. Én talán ezt emelnék, nem tudom.
Mennyi időt élt az édesanyuka az idős otthonban?
8 évet.
8 évet.
És igen, bocsánat, csak egy mondat magyarázatként, hogy ugye 13-ban halt meg apukám, és 14-ben
ment be. Igen.
Tehát az volt az a szituáció, akkor mi hárman már külföldön voltunk, Dettő volt egyedül itthon, és akkor jött volna az, hogy ott van a 150 négyzetméteres lakásban egyedül, gyakorlatilag mert Dettő dolgozott, és hát volt olyan bölcs, ezt szeretném sokszor aláhúzni, tehát végülis az ő döntése volt, hogy ez így nem fog menni hosszú távon.
Tehát akkor nem valami betegség, vagy nem, komolyabb betegség nem, miatt került oda, hanem...
Belátása volt, és akkor kikereste magának ezt a ezért otthont, ami a isteni megváltó leányainak a kezelésében van.
Igen.
És hát az volt az ő rendje, hogy így mondjam, úgyhogy... Így kerültünk oda, és...
De említették, hogy voltak ott barátnői, igen. Tehát hogy jól érezte.
Jól érezte magát, igen.
Magát, vagy ott is megtalálta a helyét. És végül ő miben halt meg? Most nemrég.
Hát így végegyengülés, nem?
Ő 95 évesen, tehát hogy semmi komolyabb baja
nem volt.
Nem konkrét. Volt még novemberben egy nagyon szép születésnapi ünnep, novemberben született születésnapi ünnepség, arra ott voltunk mind a négyen. Az nagyon jól sikerült, és utána egy héttel volt valami, nem is tudom, hát hirtelen láz felszaladt, és ezt a hét kezdve így...
Influenza-szerűséget kapott.
Az volt a...
És akkor mi volt az önök utolsó találkozása vele?
Hát én az utolsó nap voltam nála, december 31-én. Akkor már csak aludt, akkor már nem vett észre.
És az ő gyászjelentésére azt írták, hogy akik érkeznek, ők a Mária Rádiót támogassák inkább. Ez a döntés, ez miért született meg, vagy hogyan született?
Hát alapvetően tényleg rengeteget jelentett neki a Mária Rádió, szóval nagyon... Én nem is szívesen használom azt a szót, hogy segítséget, egyszerűen partner volt, támogatás, rengeteg, úgy az imai műsorok, mint a kulturális műsorok, hát, tudom én, Balsi Balázs, aki nekem egyébként tanárom volt, de szóval anyukám is nagyon értékelt, meg hát sorolhatnám, Pap Miklós, meg tudom én, szóval van rengeteg, akit én aztán anyukámtól hallottam vissza, és tőle ismertem meg, olyanok is vannak, szóval borzasztó jelentős szerepet játszott az életében, főleg az utóbbi szakasz, az utolsó szakaszban mondjuk így, és hát az úgy adódott. Láttuk máshol is ezt a kitételt, tehát van benne egy kis puskázás, úgy veszük, de szóval teljes egyetértés, mind a négyünk egyetértésével jelent meg ez a mondatot, hogy az a fontosabb, nem pedig a sírra dobott virágok.
Amikor én láttam ezt a gyászjelentést, most túl azon, hogy oké, támogassák a Mária Rádiót, ami egy szép gesztus, de hogy ez egy nagyon erős tanúságtétel. Jó értelemben vett bélyeg, vagy nyoma annak, hogy az édesanyjuk milyen életet élt. A Mária tisztelet az ő életében, ez kézzelfogható volt, vagy érezhető volt?
Szerintem igen.
És miben? Vagy hogyan nyilvánult ez meg? Rózsafüzért mondott, vagy nem
igen.
tudom, járt
igen.
búcsúkba a kegyhelyekre?
Nem, kirándulás, ez nem volt az erősségünk soha. Az nem, de...
Rózsafüzért ezt mondta minden nap. Igen.
Igen, meg hát nem tudom, hogy ami nekem így beugrik, egy egészen kis picike kápolnába jártunk mi a Budafoki út, Kereszt utcája, Kruspér utca.
Igen.
És ott volt a főhajó, főoltárral, és mellette még egy oltár, egy Mária oltár, és volt egy Mária szobor. És nekem valahogy az ugrik be, hogy szerintem mindig elment oda, hogyha ott volt a templomban, ha csak egy fejhajtásra, vagy egy üdvözlégyre, vagy valami, de szóval Máriának mindig benne kellett lenni.
És az önök életében a Mária Rádió mennyire van jelen? Gondolom, hogy annak, aki dolgozik, annak kevésbé.
Hát igen, erre inkább én tudok igennel válaszolni. Megmondom őszintén, van egy technikai része is a dolognak, amit említettem az előbb, hogy anyukámat nem lehetett akármikor fölhívni, úgyhogy rászoktam arra, hogy hallgatom, hál' Istennek az interneten keresztül tudom venni, vagy tudtam venni, most már fél lábbal itthon vagyok, vagy háromnegyed lábbal, úgyhogy, de mondjuk annak idején Németországban ez szempont volt, nagyon fontos szempont. Azért is többet hallgattam a Mária Rádiót, hogy tudjam, hogy mikor lehet anyukámat fölhívni, és hát főleg az utóbbi 3 évben, amikor a lökött Covid miatt otthonról dolgoztam, ami hát nekem olyan szempont, írtó kényelmes volt, másrészt viszont aztán akkor tényleg ott voltam egyedül, nem volt valami hajda jó dolog, de mindesetre annál többet tudtam többek közt Mária Rádiót is hallgatni, tehát van némi kapcsolatom vele, igen.
Valami kedvenc műsor esetleg, amit nagyon szeret hallgatni.
Hát édesanyám nagyon szerette hallgatni a szombatesti misét, főleg amikor Mocsáról közvetítették.
Igen, a Nyuszi atya misét.
És akkor én is hallgattam ezt. Igen, ezt.
Hát lehet, hogy egy napon halt meg az édesanyjuk a Nyuszi atyával.
Uh-huh. Ő is akkor halt meg?
Igen, évvégén. December 31 vagy január 1, nem emlékszem, de valahogy azt tudom, hogy a két ünnep között hazament, a kórházból kikérte magát.
Viszont Benedek pápa 31-én halt meg, úgyhogy.
Igen.
Tényleg.
Vele egy napon. Külön kegyelem, én azt mondom. Ez is a észé véletlen.
Igen.
Kategóriába tartozik. Véletlen.
Tényleg. Önöknek esetleg van-e valamiféle olyan imaszá... Tehát most akkor ön dolgozik, gondolom, hogy itt menedzseri a családját, ha van családja.
Férjem van.
Férje van. Őt is menedzselni kell. Ön most kerül haza Németországba, vagy költözik haza Németországból. Az sem egy egyszerű helyzet. Van-e valami olyan ima szándékuk, amire azt kérik a hallgatóktól, hogy esetleg imádkozzanak ezért a szándékért?
Édesanyám lelki, és az ő szeretőinek a lelki üdvér, ezt mondanám.
Szabó Detti és Ákos tanúságtételét hallhatták. A beszélgetést Prontvai Vera készítette. Köszönjük a figyelmet! Műsorainkat visszahallgathatják a Mária Rádió weboldalán, a hangtár menüpontban.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.